Folytassuk most azzal, hogy mi a helyzet, hogyha túlképzettnek tartanak. Egyáltalán lehet, mit jelent az, hogy túlképzett, meg mit jelent az, hogy mi a teendő akkor, hogyha konkrétan felső vezetői állásban volt-e. Kezdjük az első általános témával, hogy mit értenek az alatt a cég, hogy túlképzett valaki. Nagyon érdekes, hogy nem, általában nem azt értik, amit a szó szerint a kifejezésből le lehetne venni, hogy túl sok a végzettséged vagy a képzettséged. Általában azt jelentik, hogy vagy túl tapasztalat vagy, sokkal nagyobb a tapasztalatod, mint amire szükség van ebben az állásban, amire pályázol, és attól tartanak, hogy nagyon gyorsan megunod majd magad, meg attól is tartanak, hogy ez fizetésben is kevesebbet jelent, mint amennyi fizuval korábban rendelkeztél, és tartanak attól, hogy hát amint jön egy jobb lehetőség, ott hagyod majd őket. Tehát ez az egyik nagy dolog, amit magába foglalsz, hogy túlképzett, és sajnos azt is jelenti, hogy valaki nem szép kimondani, túlkorosnak tartanak, még akkor is lehet, hogyha 48 éves, 50, 52 éves, akkor is gyakran azt mondják, hogy hát te túlképzett vagy. Hogy pontosan melyiket jelenti, az mindig a szituációtól függ. De mindkettőre van megoldás. Az egyik, hogyha azt gondolják, hogy te túlképzett vagy olyan értem, hogy jóval nagyobb tapasztalatot töltöttél már be korábban, akkor le kell butítani az önéletrajzot. Okay? Le kell butítani, át kell írni a pozícióneveket. A legegyszerűbb ugye azáltal megértetnem, hogyha valaki mondjuk igazgató volt, akkor ne azt írja be, hogy igazgató, írja be azt, hogy menedzser. Majd külön megnézzük az igazgatóknak a problematikáját ennek a fejezetnek a második részében. Aztán, hogyha valaki, mit tudom én, csoportvezetőként dolgozott, ügyfélszolgálati csoportvezetőként, de egy ügyfélszolgálatos állásra pályázik, akkor írja be azt, hogy szenior ügyfélszolgálati munkatárs. Oké? Tehát, hogy egy szinten húz lejjebb. A butítás, lebutítás az szerintem csúnyán hangzik meg, sértőnek hangzik meg, egyébként nem is teljesen igaz, mert nem lebutítom, hanem egy vagy két szinten alacsonyabb pozíciókat mutatok be. Az más kérdés, hogy gyakran egyébként a valós fizetés, meg a valós szint, aminek az a pozíció korábban számított, az sokkal inkább számított mondjuk egy menedzseri szintnek sem, mint egy igazgatóinak. Jó? De ezt mindjárt kifejtem picit részletesebben az igazgatóknál. Jó? Tehát egy picit lebutítod az önéletrajzodat a túlképzettségnél, ez egy remek megoldás, és nagyon jól működik. A másik pedig, hogy fiatalítsd meg az önéletrajzodat. Ezt nagyon röviden mondom most el, De fontos lenne, hogy majd akinek ez aktuális, hogy önéletrajzírás tréningen vegyen részt, és nézze meg, hogy hogyan is csináljuk. Úgy tudod alapvetően megfiatalítani az önéletrajzodat, hogy az elmúlt 20 évet mutatod be. Az elmúlt 20 év plusz-minusz 2-3 év. Hiszen most 2022-ben egyébként is tök mindegy, hogy valaki mit csinált 93-tól 95-ig. Ez már nem érdekes. Tehát 20 évet mutatsz be, most van 2022, akkor nagyjából 2000, 2002, 2004-5 körül indítod a tapasztalatodat, még akkor is, hogyha valaki 90-ben kezdett el dolgozni. Na most mi a teendő, hogy ne legyen lyuk a tanulmányok és a szakmai tapasztalat között? Az a teendő, hogy a tanulmányoknál, a régebbi iskolák mellől, amit mondjuk 2002 előtt végzett, vagy jóval, mit tudom én, ha 2002-től mutatod be, akkor mondjuk 2000 előtt végeztél el, akkor lehagyod az évszámot. Okay? Amit azóta végeztél el, mondjuk másoddiploma vagy kiegészítő képzés, akkor nyugodtan tüntest fel, hogy mit tudom, 2005-2010-es leírod egy levelező tagozat, de a régi iskolák mellől lehagyod az évszámot. Okay? Talán még egy kiegészítés ide, hogy évszámot a szakmai tapasztalathoz végig fel kell tüntetni, tehát nincs olyan, hogy lehagyom az évszámot, az akkor onnan már nem önéletrajz. Tehát az is fontos, hogyha valaki esetleg már 2002-ben is igazgató volt, akkor nem egy tipikus pályafutás kezdés, hogy az első munkahelye és első pozíciójában egyből igazgató, akkor ugye kilóg a lóláb, akkor az önéletrajz, vagy a pálya elejét kell, vagy az önéletrajz elejét kell felpuhítani. Tehát akkor lehet, hogy azzal kezdem, hogy mit tevés, szakértő, pénzügyi szakértő egy-két év, pénzügyi menedzser egy-két év, és utána a pénzügyi vezető. Oké? Tehát, hogy ott is az elejét is kozmetikáznom, nem csak a végét. Tehát így tudod megfiatalítani az önéletrajzodat, és ez remekül működik. Azt tudom mondani, hogy a 45 évnél idősebb ügyfeleimnek a legalább a 80, de lehet, hogy a 90%-a megfiatalított önéletrajzzal helyezkedik el. Az égvilágon semmi probléma nincs vele, az interjúkon is utána nagyon jól teljesítenek, hiszen nem egy 28 éves szakember önéletrajzának, vagy profiát hozzák létre az önéletrajzban, meg a LinkedIn-en, mert a LinkedIn-t is az önéletrajzzal hasonló struktúrába kell feltüntetni, hanem egy ilyen 41-2, egy kortalan 40-es mondjuk így profilját hozzák létre. Abszolút nagyon jól működik, használjátok bizalommal. Azt mondanom sem kell, hogy minden más helyről kivesszük az életkort, a születési évet, az e-mail címből ki kell venni, hogyha esetleg a születési évet benne van az e-mail címedben, akkor egy új e-mail címet kell csinálni, vagy egy másik e-mail címet kell az önéletrajzba tenni, amiben nincs életkorra utaló szám. Oké, tehát ha túlképzett vagy, akkor ugye, és alacsonyabb pozíciókra pályázol, nyilván akkor mondják, hogy túlképzett vagy, akkor picit lebutítani, lentebb húzni a szakmai tapasztalat szintjét, és megfiatalítani az önéletrajzot. Ezzel együtt még azt is nagyon gyakran alkalmazzuk, hogy olyan állásokra pályáztatom ügyfeleimet, amire sokkal nagyobb kereslet van. Hogyha mondjuk megnézem a gazdasági igazgatót, a gazdasági igazgató pozíciókra nincs olyan őrült nagy kereslet, főkönyvelőből rengeteget keresnek. De még controlling managerből is nagyon sokat keresnek. Inkább ugye három célállás közül azt mondom, hogy ne csak gazdasági vezetőnek pályáz, főkönyvelőnek, meg kontrollernek. Ügyvezető helyett mondjuk inkább értékesítési menedzsernek. HR vezető helyett HR menedzsernek. Személyügyi vezető helyett volt olyan ügyfelem, aki bérszámfejtőként vagy bérszámfejtési csoportvezetőként helyezkedett el. Oké, tehát, hogy amit eddig is mondtam, keresett állásokra kell pályázni, fel kell mérni, hogy mik a keresett állások. Ugye ebben az állásportálok neked nagy segítséget nyújtanak, mert egyszerűen beírod a pozíciót, megnézed, hogy nagyjából hány talált jön ki. Hogyha nagyon kevés, akkor egy picit pozícionálni kell. És ugye itt is igaz, hogy a profilodat, az önéletrajzban bemutatott profilodat szakmailag is rá kell húzni erre. Mi van akkor, hogyha valaki tényleg túlképzett? Tehát tényleg arról van szó, hogy neki túl sok iskolája van, doktori fokozata van, PhD fokozata van. Az attól függ, hogy milyen pozícióra pályázik. Nyilván akkor kapja meg, hogy túlképzett, hogyha oda nem várnak el doktori meg PhD fokozatot. Egyrészt, hogyha túl sok iskolája van, 3-4-5 diplomája van, én eddig is azt képviseltem, hogy csak a releváns diplomákat, releváns végzettséget kell bemutatni, nem kell az összeset bemutatni. Például az előbb említett könyvelési cégvezető, főkönyvelő ügyfelemnek is volt kertészmérnök végzettséget. Ugye ebben a szakmában nincs erre szükség, úgyhogy azt ki is hagytuk, egyből egyel kevesebb iskola volt. És gyakran mondom azt, hogy a PhD doktori fokozatot le kell tagadni, tehát ilyenkor az ügyfeleim, mivel rengeteg energiájuk van benne, használják is a doktori címet, nem csak a nevükbe, hanem az e-mail címbe, az e-mailben, a küldőben benne van, a LinkedIn profilban, a LinkedIn profil linkjében, és csodálkoznak, hogy hát túlképzetnek tartják őket. Mindenhonnan kigyomláltatom velük a doktori fokozatot. Esetleg a tanulmányoknál, hogyha valaki jogászként végzett, és az az egyetlen felsőfokú végzettség, akkor benne hagyom a tanulmányoknál, hogy mit tudom én, ELTE, állami és jogtudományi kar, jogász, de nem az tűnik ki mindenhonnan, hogy doktor, doktor, doktor. Jó? Hogyha valakinek van egyetemi végzettsége, meg PhD fokozata is, tehát tudományos fokozata úgy, hogy nincs abban a munkakörben szükség, akkor gyakran a tudományos fokozatot lehagyatom velük. Ugyanez igaz egyébként az MBA végzettséggel, talán ez kevésbé egyetemű, hogy ugye még az angol száz országokban az MBA végzettség, ez a Master of Business Administration, posztgraduális képzés, ez egy egyértelmű előny. Hogyha valaki elvégez egy MBA képzést, akár 2 éves teljes időben, akár levelező tagozaton, egy az egybe egy magasabb fizetési kategóriába kerül, ráadásul jelentősen magasabb kategóriába, hiába dolgozott korábban mérnökként, utána ugyanúgy adnak neki üzleti lehetőségeket is. Nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarországon még a jobb egyetemeken is, Műegyetem, Corvinus Egyetem, CEUN, tehát Közép-Európai Egyetemen szerzett MBA képzéseknek is igazából előnye nincs, de hátrány annyi, vagy tök könnyen tesz téged túlképzetté, ha más nem olyan módon, hogy a főnök, az interjúztató leendő főnök tart tőle, hogy figyelj, mert neked van MBA-d, neki nincs, pedig ugye azért valamilyen szinten nimbusza megvan, és emiatt azt látom, hogy csomó esetben akadályozza ügyfeleimet. Ilyenkor nem feltétlen az a megoldás, hogy ki kell venni, vagy le kell tagadni, ilyenkor csak annyit szoktam írni, nem azt írhatom be, hogy Master of Business Administration, vagy MBA, csak azt írom be, hogy mit tudom, Master in Finance, vagy Masters, tudod, MSC in Business, ez az MSC, tehát mesterképzésnek mutatom be, úgy, mint egy posztgraduális képzés, és már is kihúztuk az MBA-nek a méregfogát. Na, úgyhogy ez még hozzátartozott a túlképzett sztorihoz, aki valóban túlképzett, és ez keveseket érint. Tehát ez, hogyha megnézem, hogy hány emberre mondják rá, hogy túlképzett, mondjuk minden 20 vagy 30 emberből, akire rámondják, hogy túlképzett, mindössze egy vagy kettő, akinek a túl sok iskolával van a probléma, mindenki másnál ez a, ugye, vagy korábban nagyobb felelősség, vagy akár a túlkorosság, mindkettőre megbeszéltük, hogy mi a megoldás. És itt beszélnék arról, hogy mi a teendő, akkor, hogyha valaki korábban felső vezetői állásban volt, és nem tud elhelyezkedni. Ugyanis látok ilyet elég sok esetben, hogy valaki felső vezetői állásban volt magasabb fizetéssel, és nem tudja elengedni ezeket. Vagy a fizut nem tudja elengedni, vagy a korábbi magasabb pozíciót, és csak ilyenekre pályázik, de mivel ilyenekből viszonylag kevés van, ezért nagyon kevés pályázatot ad be. Lehet, hogy már egyébként is elmúlt 50 éves, tehát nem a legerősebb húzóerővel rendelkezik a munkaerőpiacon, ugye már a bizonyos ellenszelet képvisel, vagy szembeszelet az életkor alapú hátrányos megkülönböztetés is. Ilyenkor mindig azt javaslom nekik, hogy figyelj, pályázz nyugodtan igazgatói szintre is, de pályázz egy szinten lefelé is. És ez remekül működik. Miért? Mert gyakran az egy szinttel alacsonyabb pozíciókban már nagyon sok van. Igaz, ez a gazdasági igazgatóknak, ugye mondom azt, hogy pályázz főkönyvelőknek, vagy pénzügyi menedzsernek, controlling menedzsernek, sokkal több van belőlük. Mint a húzat tudnak elhelyezkedni. Mindjárt elmeséljek két példát. Aki HR igazgató volt, neki is azt mondom, figyelj, HR igazgató állásban nincs annyira sok, hogy te be tudj adni havi 15-20 pályázatot, pályázz HR menedzsernek, vagy HR business partnernek. Oké, tehát ez a felső vezetőkre is igaz, különben olyat is gyakran látok, volt nálam egy korábbi banknak a követeléskezelő, vagy az ilyen factoring, banki factoring cégnek vezérigazgatója volt, 3 éve nem volt állása, és nem engedte el a vezérigazgatói szintű állásokat, csak azokra pályázott. És mondom neki, fie, pályázz menedzser szintű állásokra. Lehet, hogy egy fizuba egy picit lentebb jössz, de legalább lesz állásod, és utána tudsz fejlődni. Hadd mondjak egy példát, két példát mondok, jó? Az egyik az az ügyfelem, aki korábban ilyen pénzügyi vezető, ilyen head of finance-ként dolgozott, egyébként a volt munkahelyemen, nem ismertük egymást, mert jóval utána ment tovább, de ilyen head of finance, meg head of financial reporting pozícióban dolgozott, ami mondjuk ilyen pénzügyi vezetőnek felel meg. Konkrétan mondok fizetés, mert van jelentősége. 1.700.000-es fizetése volt. Ez multi cégekben, ez a tipikus példa arra, hogy igazgatóisztnak, még nem igazgató multiknál gyakran a, mit tudom én, a klasszikus igazgató, egy nagy cégnél az a 2 millió plusz, a menedzser szint meg az 1 millió 2, 3, 4, 5. És az 1 millió 7-tel ez a head of típusú fizuknak felel meg, de ezzel gyakran beszorulnak az emberek, a menedzsernek már túl sok, a klasszikus igazgatónak meg még kevés a tapasztalata. Meg nincs is annyi pozim, mert ő is igazgatói állásokra pályázott. És mondtam neki, Istvánnak hívták, hogy István, pályázz menedzseri állásokra is. Ráadásul megnéztük, hogy mi a speciálisabb tudása. Történetesen ő is már Power BI-jal is dolgozott, meg ilyen business intelligence területnek volt a vezetője. Mondom, figyelj, ez el van rejtve az önéletrajzodban, ezt fel kéne húzni, ez egy tök értékes dolog. És pályázz pláne menedzseri állásokra is, hogy meglegyen a mennyiség. Mert addigra már egy 4-5 hónapja próbált elhelyezkedni, de nem tudom. És megszűnt az előző állás is. Utána 2022. január legelején volt, vagy január 4-én, 5-én volt nálam, és én a február elején hívott nagy lelkesen, hogy kikérje a tanácsomat, hogy András, figyelj, egy hónapja keresek állást, 4 pozíciót nyertem el, és melyiket válasszam. Ráadásul, ami a legérdekesebb az egészben, hogy a pozíció, amit elnyert, az ilyen Power BI területhez kapcsolódó menedzseri állás, és mivel ugye egy modern keresett területre pályázott, 1 millió 7-es fizetést adtak neki. Érted? Tehát egy szinten lentebbi állásban is ugyanazt a pozíciót elnyerte, ráadásul egy hónap alatt 4 állást hirdetést, vagy álláspályázatot nyert el, tehát konkrétan interjúk után. Többek között olyan nagy cégeknél is, mint a PricewaterhouseCoopers, amit most már inkább csak PwC-nek hívnak, tehát az egyik nagy Big Four cégnél. Tehát ez az egyik példa, amit hoznék rá. A másik egy szegedi ügyfelem, aki egy szegedi olyan startupnál volt gazdasági igazgató, ami most már egy elismert nagy cég, 2x-3x felvásárolták, tehát már bőven a milliárdos forgalom kategóriát képviselik. De korábban főkönyvelő volt, és neki is mondtam, figyelj, gazdasági igazgatóra is pályázhatsz, de ebben még nincs azért olyan nagy tapasztalatod, másrészt jóval kevesebb ilyen állás van, miért nem pályázol inkább főkönyvelőre? És neki gazdasági igazgatóként ugye vidéki, magyar hátterű cégnél volt 1.300.000-as a fizuja, és nagyon érdekes, hogy főkönyvelőként elhelyezkedett, de rájött, hogy az a cég nem lesz jó, négy nap után otthagyta őket, az egy szegedi cég volt, pályázott tovább, és utána két hónapon belül még két főkönyvelőjárást nyert el, és a fizu, amivel elhelyezkedett, az az 1.300.000 plusz cégautó. Oké, tehát megint tipikus példa arra, hogy egy szinten lejjebb pályázik, de beindul az egész álláskeresés, nyilván az önelfelezott is ezekre ráhúztuk. Oké, tehát hogyha valaki felsővezető állásban is volt, ugye az a tanácsom az, hogy ne csak azon a szinten pályáz, ugye a három célállásban lehet egy azon a szinten, de egy szinten lejjebb is, és nézd meg, hogy szakmailag is mik azok a szakterületek, amik specialistább állások, amire nagyobb kereslet van. Oké, ez volt tehát az a blog, hogy túlképzett vagyok, idősebb vagyok, mi a teendő. Remekül működik, hogyha össze akarom foglalni ezt a területet, 61-2-3 éves ügyfeleim is fordulnak hozzám. Ugye ez az önéletrajz megfiatalítás és az erős szakmai orientáció remekül működik az esetükben is, úgyhogy használjátok bizalommal és lelkesen, és meglátjátok, hogy nektek is milyen jó lehetőségeket fog hozni. A következő blokk, amivel folytatni szeretném, hogy közszférából váltanék versenyszférába, itt mi a teendő, ez lesz tehát a következő blokkunk.